szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást, hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 47. Zsoltár énekeljük első verset, mivel az orgonákat most nélkülözzük, ugye az énekkar fogja vezetni az éneket, no minden népek örvendezzetek.
No minden népek örvendezzetek, és tapsoljatok, Isten áldjátok, szép hangossággal és nagy fennszóval, mert az Úr Isten nagy felségében, ő királysága és nagy országa, kiterjed messze ez egész földre.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. énekünk második verse: nem éltem még e földszínén.
Nem éltem még.
A helyünket. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, a kezdetektől fogva mindig kérdés volt, hogy és folyt a vita az egyházban a gyermekkeresztségről. A reformátor eleink azok a gyermekkeresztség mellett tették le a voksot, és én is azt gondolom, hogy ez helyes gyakorlat, noha lassan növekszik. Ezt nem bánnám, köszönöm. Nagy meleg a lámpa. Nem kell, köszönöm. Még köszönöm szépen, mert kimondottam meleg. Tehát lassan növekszik a felnőtt keresztelőknek a száma. Ez mégsem ez a tét igazán, hogy most van, vagy nincs, vagy legyen, vagy ne legyen, mennyi legyen, hanem sokkal fontosabb megérteni a keresztség sákramentumának üzenetét. Tehát először is azt mondanám, hogy mi nem a keresztség, egész röviden. Nem névadás, az más hát időkben volt. Nem is arról szól, hogy a gyülekezetnek van egy ilyen kedves befogadó kis ünnepsége, maga helyén nyilván ennek is van jelentősége, és nagyon-nagyon fontos az, hogy nem mi vagyunk a keresztségben szülő, keresztülő, lelkész, gyülekezet, a cselekvő fél. Ez itt a lényeg, hanem a keresztségben Isten az, aki cselekszik. Ezért használjuk még mindig ezt a régies, szenvedő szerkezetet, amikor megkérdezzük, hogy akarjátok ez a kisgyermek a keresztség sákramentum által, keresztény asszony, befogadtassék. Nem azért, mert milyen konzervatívak vagyunk, hanem a szenvedő szerkezet fejezik, hogy nem én vagyok az alany, hanem az Úristen az alany. Tehát ő az, aki befogad. Ezért fogjuk mindig is ebben a grammatikában mondani. Tehát befogadja őt a familia deibe, az Isten családjába. Miért teszi ezt? Azért, mert valóban itt most néven neveztetik ez a gyermek, tudnék abban a tekintetben is, hogy reális, érvényes, név szerint, személy szerint az Isten üdvözítő kegyelme, szabadító akarata, amit Jézus Krisztusban ad, és minden ígérete, amit az ő szabadításaihoz hozzáfűzött, ugye csak egyet mondjuk Ézsaiásban, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Hát ott nyilván nem a keresztségről van szó, hanem az Isten odalépéséhez, az emberhez, és ezt mondja az ő népének, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ez hangzik el, ez történik a keresztségben, és még sok-sok ígértem, ezt mondta, hogy kimeríthetetlen gazdagság van a keresztségben. Tehát hogyan lehet hozzájutni ehhez a gazdagsághoz, hogyan lehet hozzá juttatni a kicsi gyermekeket. Nagy kiváltság ez, ha egy gyermeknek a szülei oda jutnak, hogy gyermeket megkereszteljék, döntésre jutnak ebben, vállalják a fogadalomtételt, ami elhangzik Isten és ember előtt, az úrasztalánál. Ez azt jelenti, hogy vállalom, hogy az én gyermekem, a rám bízott gyermek, más lesz egy kicsit, mint a többi, esetleg nem kicsit. Hajlandó vagyok ezért valamilyen áldozatot is hozni, olyan tanítás, nevelés kapjon, amelyik egy egyértelmű, világos, ösvényt szab gyermek gondolkodásának, értékrendjének, lelkifejlődésének is. Ebben ez igénybe veszem mindazokat a lehetőségeket, mik a mai, mondjuk így modern világunkban már adottak, hiszen intézmények vannak, iskolák vannak, óvodák vannak, táborok vannak, mindenféle gyermekek számára létesített lehetőségek könyvekkel, hittanórákkal, egyetemben, arra nézve, hogy ő ebből a gazdagságból egyre többet és többet értsen meg és meríthessen belőle. Tehát ilyen konkrét dolgokat jelent az, hogy a gyermeket szeretném úgy nevelni és neveltetni, hogy majd az Isten szent lelke adjon ehhez erőt, bátorságot, türelme, szeretetet, hogy aztán maga is majd egyszer döntésre juttasson felnőtt értelemmel és örömmel. Tehát, hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülő keresztülő fogadalom tételt, és kérném szépen, hogy tessenek ide kiállni az úrasztala elé. Ide egészen nyugodtan, ide a kis föllépőre. De persze, mindenki. Na, mely urának szóljunk, hogy mi legyen? Megvárjuk, hívja csak be az embert, nem maradjunk ki a... Szülők is, jöjjenek csak kifelé, nem sporoljuk itt a jelenlétet. Jó, mert egy pillanat várunk, míg a apukát behívjuk, mert a gyerekek kiszaladt, de hát az apuka kell hozzá. Addig, amíg ez megtörténik, addig énekelünk egyet, kezdes énekar, az Úrén nékem őriző pásztorom, jó? Az Úrén nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Most pedig két kérdést teszek a szülőkhöz, keresztülőkhöz. Az első kérdés így hangzik, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük a te kegyelmednek nyilvánvaló jelét, köszönjük, hogy ennek most sokan tanúi lehetünk itt, köszönjük, hogy te nem vonod vissza, amikor valakit megszólítasz, kiválasztasz és elhívsz. Így hívod el, szólítod meg ezeket a gyermekeket. Te kezedben van a te titkod az ő életük. De azt is tudjuk, hogy valamiképpen részesei vagyunk ennek, feladatunk van benne, az ő jövendőjüknek a formálásában, és még annál is többről van szó, ezeknek a gyermekeknek a lelki üdvösségéről. Hadd kérünk téged, hogy légy ott a te szent lelkeddel, ígéddel, légy ott a te kegyelmeddel, és adj erőt a szülőknek, a keresztülőknek, hogy megtegyék azt, amit a fogadásban megfogadtak előtted. Kérünk, hogy légy ott, mint megváltója, mint pásztora ezeknek a gyermekeknek, őrizd meg ezeket a családokat, őrizd meg mindazokat, akik szeretettel veszik őket körül, áld meg ezt a sákramentumot a szent lelkeddel, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Keressük ki a 390. énekünket, erős vár a mi Istenünk, és azt énekeljük.
Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk, az Úr a mi oltalmunk.
Ami segedelmünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint ez megiratotta mi számunkra, az Efézusi levélnek a 6. részében 10-től 20-ig terjedő versekig, a gyülekezet ülve hallgassa az igét.
Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követte vagyok a bilincsben is, hogy bátorsága legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálát adunk neked, édesatyánk, ezért a mai napért. Köszönjük, hogy ha sokszor sokan nehéz szívvel is jöttek ma ide terhekkel, legalább annyian örömmel, hogy te igéd, a benned való öröm, a veled való találkozás mégis egy közösségé formál bennünket. És ez arra van szükségünk, hogy nyitottá váljunk azokra az üzenetekre, amelyek elhangzanak itt ezen a helyen, te házadban, mert hisszük és valljuk azt, hogy te készíted el azt szent lelked munkája által, adod az ígét szólónak a szájába, és a hallgatónak a szívébe. Kérjük, hogy cselekedd meg azt a csodát, hogy a régi igék megelevenednek, és itt és most személyre szóló üzenetté válnak, egyenként kinek-kinek a számára. Így áld meg bennünket, részesei lehessünk az ige csodájának, a közösségnek, szent lelked munkáinak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, ki lehet venni nyugodtan. Gyertek. Na, szervusztok, bigyókák. Na, csak gyertek. Örülsz neki? Na, kérem szépen, fogtsak meg a kezétek, ott úgy, és akkor szóljatok egy rendeset, köszönjetek egy rendeset. Várjál, most először én jövök, úgy. Áldás, békesség! Na, hát egy nagyon egyszerű dolgot akarok csak mondani. Biztos feltűnt nektek valami az Isten tiszteleten, hogy mi az, ami van hiányzik. Az orgona. Ott van darabokba, nem is lehet a közelibe sem menni, mert minden bezártam még az ajtókat is, mert ugye csipok drágák, és vannak a gyerekeknek ötleteik támadnak, hogy belefújna egy csípa meg, igaz? Tehát így lezártuk, hogy aztán majd elkészül, akkor szép új hangja van. Na de hát kérem szépen, akkor hogyan is néz ki egy Isten tisztelet, ahol nincs orgona? Azért valami van. Mi van? Ének az van. Torkunk van?
Igen.
Na, és tudjátok, hogy melyik a legszebb hangú hangszer a világon?
Torok.
A torok bizony. Tehát annyira hiányzik az az orgona?
Nem.
Annyira nem. Mit kell csinálni? Szépen kell énekelni. És akkor a világ leges-leges legszebb hangszerei, itt van vagy 100 vagy 120 gyönyörű hangszer az emberi torok. Ennél szebb nincsen. Az angyalok mit csinálnak a mennybe? Orgonának?
Nem.
Énekelnek bizony. Némelyek esetleg ott hárpáznak a háttérben, mint tudjuk, de alapvetően énekelnek. Miért? Mert az Isten azért teremtette a hangszálainkat, a torkunkat, ne csak hogy beszéljünk, hanem énekeljünk. És az éneklésnél nincs jobb dolog. Ha szomorú vagy, mit csinálsz?
Énekel.
Ha vidám vagy,
éneklek.
Ha dolgozol,
éneklek.
Így van, ha pihensz,
éneklek.
Hát ez az, így van, tehát az Isten adta nekünk, és az Isten dicsőítjük, akkor meg
éneklek.
Pláne teritologba énekelünk. Na hát, köszönöm szépen, áldás, békesség, énekeljetek jó sokat odahaza, szervusztok, menjetek. A 171. dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek igéje.
Megáll az Istennek igéje.
Te Istennek igéjét hallgassuk meg, mint az előbb is már nagy részt hallottuk, de meg is értem, mert elég sok, az Efézus 6-ból. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen azért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát, vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely az Isten beszéde, minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, éppen azért legyetek éberek teljes álhatatossággal, könyörögve az összes szentekért, és én érettem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, melynek követe vagyok, e bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogy kell. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, igen népszerű hely a Szentírásban tulajdonképpen ez az Efézus 6, és nagyon sokszor válasszák ezt evangelizációkor, vendégszolgálatkor, és hát nyilván nem mentem el én sem mellette, úgyhogy ezzel lezárjuk az efézusi levelet, amelyik egy nagyon mély és nagyon sok üzenetet hordozó levél, amiből itt-ott azért ki tudtunk ezt azt szemezgetni. Ugye Pál ezekben az utolsó fejezetekben erkölcsi kérdésekről szól, és a hívők viselkedéséről beszél a közösségben, családban, párkapcsolatban, szülő-gyermek kapcsolatban, az úr és szolga viszonylatában, és bizony az üzenetei drámai erejűek, egy új világ rajzolódik ki ezekben, és ez nem egyszerű, hiszen azt mondja, hogy vigyázzatok tehát, hogyan éltek ott nem sokkal előtte, mert az idő gonoszak. Ezért szüksége van minden hívő embernek arra, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ha valaki hát Pál tudta maga sokféle testi nyavajájával, milyen kevés ereje van, és ugyanakkor micsoda erőforrás az Isten hatalmas ereje. De ezt valahogyan érvényesíteni kell, valamiképpen a gonosz idők szellemi erőivel szemben meg kell mutatni. Nagyon érdekes a kifejezés, ugye az ördög mesterkedései, a gonosz rendszerint felölti annak a világnak az arcát, amiben élünk, és tulajdonképpen embereket használ fel, manipulál, megszáll, a frontok bizony nem fekete-fehér, hanem nagyon is össze vannak keveredve a dolgok, nagyon erős szellemi küzdelmet kell vívni ahhoz, hogy döntéseket, hogy helyes, jó, tiszta döntéseket tudjunk hozni, ebben bizony szellemileg, erkölcsileg fel kell készülni, hogy ne bukjunk el, ne veszítsünk csatát. És ehhez, amit itt Pál most előad, azt mondja, hogy vértezzétek fel magatok, öltözzétek fel az Isten fegyverét, fel kell magunkat fegyverzni. Hát miért pont a katona képe merül fel az apostol előtt? Ugye, mit is mond a végén, ugye, hogy Krisztus követe vagyok-e bilincsben is? De házi őrizetben volt Pál, ezt már múltkor is elmondtuk, és ez azt jelentette, hogy éjjel-nappal össze volt láncolva egy római katonával, aki az őre volt, és ugye így vitték aztán hosszú-hosszú időn keresztül, mert így élt Rómában és ebben a házi őrizetben. Hát több lehetőségük volt, ugye ebben gondoljuk el, az egyik az, hogy féktelenül gyűlölöm azt, akivel össze vagyok láncolva, ez borzasztó. Hát gondoljuk el, ugye, hogy mennyi kellemetlenséget jelent ez, mennyi utálat tud egy ilyen helyzetbe kibontakozni. Van a másik lehetőség, hogy összebarátkozunk, segítjük egymást, mert az a nyomorult katona is valahol fogoly, ugye, és hát együtt próbálunk, ugye, valahogy létezni, beszélgetünk, és hát ha valahol, akkor Pál testközelbe megtanulta, hogy egy katona mivel öltözködik, és mik az ő fegyverei, hogyan használja. Ugye néhány évtizede volt egy híres film, hogy eszembe jut, ugye volt egy ilyen nagyon érdekes, mikor egy fekete és fehér rab megszökik, ugye, és össze vannak bilincselve, ez volt a cím, hogy a megbilincseltek, abban gyűlöletből aztán hogyan lesz, ugye, egymás segítő barátság. Hát nagyon szép volt ez a film. Ugye itt egy római katona, egy hódító, meg egy provinciában lévő, egy zsidó ember, akit lenyomtak, akit meghódítottak, össze vannak bilincselve, teljesen más gondolkodás, teljesen más életmód és érkezés. Ugye? Gondoljunk csak ebbe bele, hogy milyen tapasztalatcsere indul meg, és ugye Pál így él sok-sok hónapon keresztül, és el tudom képzelni, hogy állandóan bámulta azt a valószínűleg nem túl intelligens római katonát, de aki a maga szakmájában profi volt, és ez csak elkezdtek igék eszébe jutni. Mert nem csak a Szentírásból, de a Biblián kívüli irodalomból is nagyon sok ilyen hasonló, vagy hasonlat van. Néhány példát mondok, például a Salamon bölcsessége című apokrifus könyvből azt mondja, hogy az Istenről mondja, hogy felindulásában felfegyverkezik, és teremtést felfegyverzi ellenségei legyőzésére. Az igazságot, mint páncélt ölti magára, aztán tökéletes ítéletét, mint sisakot, véghetetlen szentségét, mint pajzsot, haragját élesíti, mint a kardot. Tehát van egy csomó ilyen, ami ott van a fejekben, vagy Ézsaiást akár ugye felöltötte az igazságot, mint páncélt, védelmező sisak van a fején, és itt tovább, vagy az Úr szolgája énekekből azt mondja, szintén Ézsaiás, hogy éles karddá tette a számat, keze ügyébe tartott engem, és hát ugye a zsidó levél, ami későbbi levél, ott van ugye a klasszikus, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál elhat a eséknek, velőknek megoszlásáig. Tehát benne van a levegőben ez a kép, és azért is szedegettem össze egy párat, hogy ugye elképzeljük, hogy Pál folyton bámulja ezt a katonát ott maga mellett, és ezzel csak elkezdenek igék az eszébe jutni, és ennek a római légionáriusnak megalkotja a keresztény párját. Ugye, hogy a római militarizmusból ki szűri, ki desztillálja az eklézia militánsz, a küzdő egyházat, amely az Isten fegyverével van felkészítve, az Isten igéje és lelke által. És hát, hogy hogyan ölti magára az Isten fegyvereit, imádság által, hogyan veszi hozzá az erőt, ez hangsúlyozza Pál, ezt is imádság által, és Innen nézve szemléljük tehát ezt a bizonyos harcoló, küzdő embert, aki megkapja a szükséges erőt és eszközt a győzelemre. Hát jó, ha eszünkbe véssük azt, hogy Isten minket győzelemre hív el. És ez a győzelem az egyetlen, amely nem emberek felett akar győzni, hanem a bűn felett akar győzni, önmagunk nyomorúsága feletti győzelemről van szó. És mi a cél? Ugye azt mondja, hogy álljatok meg. Kétszer is mondja ezt, hogy megállni. Az ütközetben nem inoghatott meg a sor, amikor összeálltak a katonák, a nagy pajzsaiak, hogy az beingott, akkor már baj volt, mert akkor már oldalról is lehetett támadni. Ugye az volt a lényeg, hogy mint egy ilyen acélfal ott álltak, és ott vívták meg Szikla Szilárdan állva a harcot. Tehát most már ugye ezeket a lehetőségeket most már ugye átértelmezve, hogy ott kell megvívnunk a harcot, ahol állít minket az Isten. Tehát nem szeretnénk máshol lenni, nagyon gyakran van az embernek ilyen érzése, hogy valahol máshol lenni, de nem, ott kell megállni szilárdan, ahol vagyunk, az Isten nem enged el, nem mondja, na jó van, hát menjél, hanem felfegyverezés. Erőt ad, mert az lesz a mi győzelmünk. Más csatamezőjén hiába hadakozok, a sajátomén kell győzni. Tehát nézzük ezt a kis alapfelszerelést, hogy miket is mond, ugye röviden azt mondja, hogy álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság, igaz lelkűséggel, vagy más fordításban igazság szeretettel, tulajdonképpen magáról az igazságról van szó, szóval azt mondja ugye a János evangéliumban, hogy Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. A keresztények Krisztusról neveztetnek kereszténynek, mondja a KT, ez fog össze mindent, mint hogy az ő a derékba anélkül se fegyver, semmi ruhát nem lehet hordani, ahogyan összetartja a hívő ember lelkét az, hogy Krisztus az igazság. És ebben van egy keresztény realizmus is ebben az igaz lelkűségben, ugye a veritas mondja, latin szöveg, ugye, hogy igen, nem engedi az embernek önmagát becsapni. Tudja, hogy Krisztus nélkül bizony alkalmatlan vagyok, de Krisztusban erős. Tisztában van a maga korlátaival, gyengeségeivel. Ez is azt jelenti, hogy az igaz lelkűséggel szemlélem önmagamat. És ugyanakkor azt is jelenti viszont az, hogy felövezve magatokat igaz lelkűséggel, hogy fél szívvel nincs teljes igazság. Mert az már meg is adta magát, az, ugye, nem szolgálhattok két úrnak, mondja Jézus másutt, ugye, hogy egy kicsit ide is, meg egy kicsit oda is, ugye, mert az a nagy kérdés mindig, hogy ki adja a parancsot, és azt még egy főnök szokta ugye, kiadni. Hányszor van tele a lelkünk egymásnak ellentmondó ilyen parancsokkal és érzésekkel, ugye. Tehát ez nagyon fontos, hogy az igaz lelkűség, hogy teljesen világos és egyértelmű döntés van az, hogy én kihez tartozom, hogy egy szívű ember, vagy nem fél szívű, vagy nem kettő szívű, ahogy Jakab mondja másut, mert abból csak meghasonlás van, zűrzavarban. Az emberségünk azonban azt is jelenti, hogy akkor vagyok igaz, ugye, ha az Isten engem megigazít, ugye ez a megigazulás páncélja, mondja az apostol, ez tulajdonképpen a szívet jelenti, ott is van a helye leginkább, ez nem csak az érzéseink, hanem a bibliai nyelven a teljes emberről szól, az értelem, érzelem és akaratnak az összességéről, nem csak arról, hogy elfogadom az Isten kegyelmét és igazságát, hanem igyekszem is igaz emberként élni. De a keresztény életszentséget is ide kell gondolni, ami egy kiapadhatatlan forrás, egy páncél tud lenni, hogyha ez ott van a mi szívünkben. Tehát mi is a megigazulás, csak a KT-t tudom itt idézni, ugye amit kiírnánk ott szemközt a karzatra, akkor nem nagyon tévedne el az ember, hogy miről kell prédikálni. Ugye azt mondja tehát, hogy Istennek ingyen való kegyelme, hogy nekem ajándékozza, tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igaz voltát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna. Szóval az ember úgy néz az Isten, hogy te tiszta vagy. Nem számít a múlt, nem számítanak az előzmények. Ez egy tiszta lap, ugye, és az e felett érzett hála az, ami motivál arra, hogy akkor valósítsam is meg. Minden emberi gyarmóság ellenére. Ez a keresztény üzenet fő témája. Itt lehet növekedni, nagyforróvá válni, itt lehet igazán győzelmeket vívni. És ennek a megtapasztalás az nem magánügy, hanem ugye ezt mondja, ez egy kicsit ilyen hosszú mondat, hogy felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével, ugye egy többszörös birtokos szerkezet, hogy aki még volt katona, ugye az tudja, hogy előbb tanítanak meg arra, hogy hogy kell a bakancsot kívül-belül tisztán tartani, mint ahogy a fegyverünket összerakni, mert anélkül két nap múlva már nem vagy járóképes. Ugye? Tehát a lábbeli az egy döntő dolog a katona hát fegyvertárában. Mivel jár, mit visz a katona? A békesség evangéliuma hirdetésének a készségét. Tehát ez a missziói lelkületet jelenti, amelyel az Isten békességét hirdeti. Ez az igazi feladata tulajdonképpen, ugye, megtenni azt a lépést, amit már más nem tesz meg, mert fáradt, stb. Ugye a katona még mindig megteszi. Ugye Pál mondja, hogy mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával. Ez az evangélium. Az Isten nem haragszik már Reán Krisztusért, és Reán bízta a békéltetés szolgálatát, mondja. Hát keresztény ember azért van a világban, hogy nem csak ő maga élvezze annak örömét, hogy az Isten velem békességet kötött és igaznak nyilvánított, hanem másoknak is meghirdessem az öröm hírt, még akkor is, ha sokszor ez már nagyon fárasztó. És aztán azt mondja, hogy vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát. Hát ez egy nagyon-nagyon centrális eszköz volt, ez a nagy téglalap alakú pajzs, ami nyilván nem volt könnyű cipelni, belül ugyanak volt egy fakerete, és akkor azon ez a vas, de ez adta igazán a harcnak a velejét, lényegét, összetudták így kapcsolni a pajzsok széleit, ez volt az, ami mögé bújtak, mert ugye az ókorban eléggé el nem ítélhető módon tüzes nyilakkal lövödöztek egymásra. Nem elég, hogy eltalál, ugye még ugye, mint a napalm, hogy így mondjam, el se lehetett oltani. És akkor emögé bújtak, hogy a gonosz tüzes nyilát megoltja, mondja Pál apostol. És ez nagyon fontos, hogy miért mondja, hogy a hitnek a pajzsa, azért, mert a hit szava az írásnak, az egy nagyon szép és sokoldalú szó, jelenti azt, hogy hinni, megmaradni. Ebből képzett szavunk az, hogy megmaradni, meg azt is jelenti, hogy valami nagyon szilárd tud, nagyon szilárd, ugye ez ámen szóról van itt szó, az ámen gyökről van szó, a Biblia nyelvén, tehát aki hisz, megmarad, egyben szilárd bizalommal tud lenni a világban, mind-mind a győz különböző jelentései. Krisztusban vetett szilárd hit, bizalom megőriz, megtart a gonosz tüzes nyilaival szembe, amelyeket bizony olykor nagyon váratlanul, aztán, hogy mondjam, szembe kapunk. És aztán vegyétek fel az üdvösség sisakját, ugye nem annyira glóriát kell hordani, amit fényezgetni, szívesen fényezünk, van egy ilyen önfényes koronánk, hanem a sisaknak szükség van a védelemre. Az azt is jelenti egyébként, hogy az értelmünknek is, a gondolkodásunknak az irányba kell állni. Pál mondja a római levélben, hogy változatokra ti értelmetek megújulása által növekedni az ismeretben, szeretetben is, megismerni Isten üdvösségszerző akaratát a kijelentésből. Tehát nem csak vagyogatok, hallgatgatok, hanem növekedem az ismeretben. Nem csak úgy gondolkodunk kegyes dolgokról, hanem értjük az üdvösség történetet, az Isten tervét egészben, és ebbe illesztjük a magunk életét, elhívásunk, és látjuk a célt. És ebben ad az Isten lelke, és ez is ide tartozik, egy belső bizonyosságot. Ezt nagyon fontosnak tartották az atyák, azt, hogy a Szentlélek Istennek van egy ilyen munkája, egy ilyen belső bizonyosság, egy ilyen szilárd gondolat, hogy nekem ő, ugye, aki engem elhívott, aki engem kiválasztott, az meg is tart ebben. És végül azt mondja, hogy a lélek kardja az ige. Nagyon érdekes, mondhatná valaki, hát miért már kard megint, ugye csak vagdalkoznak a végén ezek a jámbor keresztények, miért nem gyógyír, vagy lámpa, vagy táplálék, hát ennélkül se lehet harcba menni, nélkülözhetetlen egy katonának, de Pál nagyon jól tudja, hogy az ige mind ezt is jelenti, táplálékot, gyógyít, világosságot, hogy az ezer igét tudunk mondani, de egyben el is választja az össze nem tartozó dolgokat, az össze nem keverhető dolgokat. Amit ki kell mondani, azt ki kell mondani az Isten igéje alapján. Már a dolgok nevén nevezését is sokan agressziónak élik meg. Hogy valamiről azt mondom, hogy már pedig ez bűn, már pedig ez helytelen, és akkor ugye megvannak többen, mert hogy lehet ilyet mondani? Hát az igei gondolkodás nem engedi meg, hogy ennyire elkenjünk mindent. Ja, tehát az Isten ige kardja az Isten beszédét, ezért aztán gyakran ugye hüvelyébe tesszük, és hát hümmögünk, ilyen, ahogy még valakit megsértsünk, megvágjunk vele, ugye, és az pedig ott gazemberkedik, meg rosszalkodik a világban, és tönkretesz egy csomó embert. Hát az ige kardja az ön biztos dolgokat világosan és egyértelműen ki kell mondani, ahol ez... Nem így van, ott nincs küzdelem, ahol nincs küzdelem, ott harc nélkül átadatik egy-egy újabb terület. Ezért fejezi be így aztán Pál, ugye, kér, hogy imádkozzanak, ugye, a közösség dolga mindenkiért imádkozni, de van egy abszolút kiemelt feladata a gyülekezetnek, könyörögni azért, hogy mondja Pál, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a szám. Azaz, hogy az ige hirdetés szolgálata mégis a központi szolgálat, és ehhez bátorság kell. Ugye azt mondja, hogy ha szóra nyitom a szám, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, meg kötelük bilincsben is, ugye itt megint csak még egyszer hivatkozik, hogy bátorságom legyen úgy hirdetni, hogy kell. Hát ezért már egyszer ugye belerakták a bilincsbe az apostolt, de azt mondja, hogy akkor még inkább kell a bátorság, ugye, az Úr szolgálatában bátran ismertessen meg az evangélium titkát, mert különben nem érdemes szólni. Ha van lelki, szellemi feladat, küzdelem, akkor pontosan arról van szó, hogy az újabb generációknak úgy adjuk át az Isten igéjét, úgy adjuk át a hitoktatóinknak. Most tessék belegondolni, ez a nem akarok ebbe elmélyenni, de ugye jövőre kötelező lesz etikát tanítani. Hát lesz-e bátorságunk az ifjúságnak az etika bizonyos pontjairól világosan és egyértelműen beszélni? Ugye óriási kérdés ez. Akkor Pál azt mondja, hogy bátorsággal ismertessen meg az evangélium titkát, akkor nekünk ugyanekkor a bátorságra van szükségünk az elkövetkező évek, évtizedekben, amikor hittan tanítunk, amikor etikát fogunk tanítani, az új generációnak próbáljuk átadni az evangélium titkát. Isten áldjon meg ebben, és valamennyiünket fegyverezzen fel, külön és együtt is ebben a szolgálatban. Amen. A 275-ös énekünket keressük ki, annak az 5. és 6. versét. Pillanat, nem megyek. Már is mondom. Oltalmazzad, Uram, egyházadat. Tehát...
Oltalmazzad, Uram, egyházadat, szent jájadat, mely mondja szent fiadat. Ki bűneinkért
Istenünk, köszönjük néked ezt az üzenetet, olyan jó volt egy lélekkel hallgatni, Pál apostollal közösen figyelni, magunk előtt látni, olyan szemléletes volt mindez, és nagy biztatás a számunkra. És amikor egyen-egyenként számba vesszük ezeket a készségeket, lehetőségeket, olyankor bizony látjuk a magunk gyengeségét, de köszönjük, hogy erősítesz bennünket, bíztatsz bennünket, hogy van hová fordulni, van honnan erőket venni, van miből alakítani, építeni a mi belső világunkat, mert nem vagyunk magunkra hagyva, nem kell össze-vissza csapongani, hanem mehetünk egy irányba, mehetünk feléd. És így könyörgünk most a mi közösségünkért, a mi népünkért. Mi könyörgünk azért, hogy ennek a világnak sokféle terhe közepette, amelyben tűnik, hogy a közeljövőben sem találunk enyhülést, akkor nincs más, mint menni és küzdeni. Hogy tudnánk megpihenni másképp, hogyha nem kapnánk tőled az erőt? Hogy tudnánk terveket készíteni másképp, ha nem kapnánk tőled a reménységet? És hogy tudnánk megőrizni emberi arcunkat, ha nem kapnánk tőled a te szeretetedet, amelyikkel újra és újra kinyilvánítod azt, hogy mi igaz emberségre vagyunk elhívva, és te ezen az úton vársz bennünket, segítesz bennünket, tanácsolsz bennünket. Most különösképpen könyörgünk, édesatyánk, a megszomorodott szívekért. Azokért, akiket gyász és csapás ért, akik veszteségként élik meg az életet, és ilyenkor nagyon nehéz azt mondani, hogy mégis benned való hit, a benned való, veled való találkozás mindig és mindenkoron nyereség. Kérünk, hogy erősíts meg a megszomorodott szívűeket. Könyörgünk a betegjeinkért, sokféle terhet hordozunk, testileg, lelkileg is. Erősíts meg bennünket, és gyógyíts meg bennünket, hogy egy egészséges, üdvösséges irányba menjen tovább az életünk. Köszönjük a kicsi gyermekeket, köszönjük a sákramentumot, keresztelőt, köszönjük azt, hogy vannak családok, akiknek fontos az, hogy a gyermekek nevedről neveztetnek. És kérünk téged a nyári szünetnél, ahol most szétszóródtak a gyermekek, pihennek, játszanak, nagyon sok minden hatás éri őket, mindenek előtt őrizd meg őket, hogy növekedjenek testben, lélekben és szellemben, előtted és emberek előtt való kedvességben. És kérünk téged a mi terveinkért, amelyek érlelődnek közben, és rövidesen reménység szerint valóra válnak, vagy megindulnak a valóra válás útján, adj hozzá munkatársakat, adj hozzá jó gondolatokat, és adj hozzá elegendő lelki-szellemi anyagi erőt, hogy ezeket meg is tudjuk valósítani. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, Te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdetem az esti koncertet. Ki is vannak néha plakátok, még vannak szórólapok. Én nagyon szeretném, hogyha ezt külön feladatunknak tartanánk, hogy eljönnénk este 6-kor erre a nyári barokk koncertre, mert egy rendkívül ütőképes csapat állt itt össze, Borsányi Márton testvérünk vezetésével. Azt is tudjuk, hogy ez a koncert ez ingyenes, de azért gyűjtünk. Ők többek közt tanszékvezető, tanártok, ez mindenki eljön, mert szeret eljönni Budapokra egy évben egyszer, azért, hogy adjon nekünk egy koncertet. Aki már volt tavaly előtti koncerteken, ez tudja, hogy ez milyen színvonalú. És Mártonról még csak annyit, hogy ő most a Bázeli Régi Zene Akadémiának a tanítványa, ott már elvégezte a csembaló művész képzőt, már tovább nem lehet képezni, most már ő fog majd képezni másokat. És ezt még gyorsan, hogy meglegyen az orgonát is megcsinálja, és eközben hát nyert egy állást is, úgyhogy itt már nagyon mint kántorra nem számíthatunk, de mint művészre bizonnyal továbbra is. Így, hogy mindenkit nagy szeretettel várunk este 6 órakor, és hívjunk másokat is, és mondom, hogy vigyük el, van egy ilyen szép kis kép erről, és nincs olyan szörnyű meleg ma, hogy ne lehetne itt kényelmesen beülni, és egy óra hosszát hallgatni. Hirdetem azt is, hogy kint van szórólapként, majd kérek önként jelentkezőt, aki adja, de aki jön Berekfürdőre, az most el tudja vinni a programot. Tehát a hétfőtől szombatig tartó kis táblázatot, hogy mikor mi van, a legfontosabb események ott vannak kint, tehát ez fontos. Azt is elmondom, és majd jövő vasárnap is hirdetjük, meg mindenkinek egyenként még értesítést küldünk, hogy a Berekfürdőre való indulás, tehát hétfőz egy hétre, az innen lesz parókjáról 7:30 reggel, akármilyen úton, módon, vagy busszal, vagy személykocsival el lesz véve az illető, de addigra tudni fogja, tehát busz is lesz, meg többen jönnek személykocsival. Tehát jövő héten itt reggel 7:30 találkozik mindaz, aki jön. Van, aki esetleg egyénileg oda megy családra, saját autóval, az persze más kérdés, de ez így van megszervezve. Úgyhogy tulajdonképpen a legfontosabb dolgokat talán így már azért tudjuk, és mondom, vigyük el akkor a szórólapot. Pénteken van ugye a gyülekezeti foci, a keddi bibliaóra az természetesen meg van tartva, nyugdíjasok szerdán szintén, a többi kisebb-nagyobb óra az most már szeptemberig szünetel a nyári szünet miatt. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten is megálltunk Ravatal felett. Utolsó útjára kísértük Benes Gézán és Szigeti Gizellát 69 éves korában. Az igét a Jób 14 alapján hirdettük. Ha meghal az ember, vajon feltámad-e? Akkor hadakozásom minden idejében reménydenék, míg len elkövetkeznék az én elváltozásom. Ugyancsak végső búcsút vettünk Jankus Józseftől, 91 éves korában. Vigasztalás igéit a példabeszédek könyve 3. részéből vettük. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak, ideje van az ültetésnek, és ideje a kiszaggatásának, ami ültettet. Ideje van a megölésnek, és ideje van a gyógyításnak, ideje van a rontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje van a nevetésnek. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott szívű gyászolókra, és a gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk őket, hogy hordozzák őket imádságban. A mai Isten tiszteleten Németh Márton testvérünk végezte a igeolvasás szolgálatát. Keresztségben részesültek Cibula Szonya, Vesz Gábor Éva és Cibula István gyermeke, valamint Kaszai Ágnes Eszter, Nemján Enikő Ágnes és Kaszai Krisztián gyermekei. Isten hozta őket, és mindenkoron szeretettel várjuk. Ahogy mondottam, ugye az orgona felújítás alatt van, hála Istennek, mint kiderült, nem annyira romhalmaz, mint ahogy előtte ilyen előzetes ítéletek alapján volt, de azért néhány hétig szét lesz szedve, és hogy a következő 15-20 évben reméljük, hogy nagyobb baj nélkül működni fog, időnként azért persze át kell nézetni, az a bácsi, aki csinálja, már belenyúlt 15 éve, ismeri az orgonát, jó kezekben van, viszont ugye a karzatot és a szobát teljességgel le kell zárni, mert baleset veszélyes is, még hát komoly károk is keletkezhetnek. A kisgyerekek számára fenntartott szoba az nyitva van végig. Cserkész csapat táborában ma van épp a szülői nyílt nap, többen is ott vannak, és hirdetem azt, hogy ne felejtsük el, ugye minden egyes házi körnek, biblia körnek folytonos feladata az, hogy az iskolánkért, imáron ugye Rózsakerti Demjén István református általános iskoláért imádkozzon, hogy az a szellemi lelki háttér meglegyen, amivel aztán kezdjük reménységgel és örömmel szeptemberben most már református iskolaként. A nyári táborról az előbb beszéltem, tehát ugye Berekfürdőn a 110-valahányon vagyunk most, állítólag még van két szoba, de hát nagyjából azért azt hiszem, de még valaki meggondolja magát, még a jövő héten jelentkezhet. És akkor az összes többit majd a gondnok úr elmondja legközelebb, mindig állandó, úgyhogy akkor most mi keressük ki a 241. énekünket befejezésül. A 241. énekünk pedig így kezdődik. Meg kell keresnem. Igen. Hogy szent vagy örökké.
Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben, ki teremtettél és megtartottál ilyen nyomorult testben. Szent a mi Úrunk, Úr Jézus Krisztus, ki
Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség. Mi csak annyit, hogy ma tegnap kellett volna elhozni, de mégsem sikerült önhibánkunk kívül, ezért lesz egy elektromos orgona már délutántól, azért nem maradunk szárazon. Nincs őség.